Igazán művész nem tud lenni az, aki nem szuverén, hiszen pontosan az a hozzáadott érték teszi nagyon izgalmassá. A művészet az nem széklábgyártás. Lehetnek utak, és ebben a mesterségnek megvannak a sztenderdjei, de igazából átlényegülni, és sajátossá, és különlegessé, és expresszívvé, és megszólítóvá csak akkor tudja tenni a színész azt az alakítást, hogyha teljesen mögé áll, és hogyha átszűri saját magán. Tehát ezért a szuverenitás rettentő fontos. Én mindenkitől akartam tanulni, és igazából ez a mai napig vezérelvem, vagy a működésemnek része, hogy azt gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni, akár abból is, hogy így nem. Azt hiszem, a nyitottság megőrzése az egyetlen út abba, hogy az ember egyrészt a fiatalságát is megőrizhesse, az elfogadó képességét megőrizhesse, és ez a fejlődés útja. Nincs más út, csak a nyitottság. Amikor én eldöntöm, hogy én valamit már úgy tudok, hogy már nekem abban nem kell inputot kapnom, és bezárom magam, akkor az a vég.
Kovács Adél Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész a vendégünk, színművész és színházigazgató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat itt a Szabad Európa Selfie című podcast sorozatában. Ha azt mondom neked, hogy Szabad Európa, akkor mi jut eszedbe róla? Milyen emléket idéz ez a két szó?
Hát sokat hallgatok a Szabad Európát gyerekkoromban. Én soproni származású vagyok, illetve Csapodi, és aztán Sopronban gyerekeskedtem, meg ott jártam iskolába. És hát hallgattunk Szabad Európát, és nem tudom, hogy hívták azt az ikonikus bemondót, de még most is a fülemben van a hangja.
És zenét is hallgatod, hogy nyilván az volt nagyon fontos. Igen. A zenei áramlat, ami ott jött. Elmondtam, hogy Kossuth díjas, elmondtam, hogy Jászai Mari díjas, de a legfrissebb díjadat, a Halhatatlanok Társulatának tagja lettél, ezt nem említettem most. Mennyire fontosak ezek az elismerések számodra? Fontosak a díjak? Mit jelentenek?
Én szerintem a díjak fontosak, hát mégiscsak az ember csinálja azt, amit szeret, hál' Istennek, ez nem adatik meg mindenkinek, úgyhogy én ezért nagyon szerencsés embernek érzem magam, és ha erre jön egy külső megerősítés, az mindig nagyon jó. A díjakban persze nagyon sokféle út van, vagy nagyon sokféle módja van ennek. Most konkrétan ez a Halhatatlanok Társulata díj, ez számomra egy különösen kedves díj, hiszen mégiscsak valamiféle szakmai grémium terjeszt föl, de ugyanakkor a széles nagy közönség az, aki szavaz, és hát eszméletlen jó volt megélni ezt a szeretett cunamit, ami árad felém már így a szavazás alatt is, és utána is, úgyhogy én ezt egy nagyon fontos és szép díjnak tartom az életemben. Van egy pár, de ez szerintem egy nagyon, nagyon szép és összetett elismerés.
Most már egy jó pár éve, most ugye a harmadik igazgatói ciklusodat kezdett meg 2026. februárjában egészen pontosan, hogyha jól tudom. Színházigazgató, ez is a titulusaid közé soroltatik, de hogy színművész inkább, vagy igazgató inkább?
Hát,
szét lehet ezt választani?
Szét is kell választani. Én színésznő vagyok, tehát az élet hivatásom, vagy ahogy szoktam mondani, hogy az elhívásom, az mindenképpen a színészet, ez az, ami az az örömforrás, ami nélkül nem is tudnám elképzelni az életemet. És a színházigazgatás, az nem mondanám, hogy egy pozíció, de mindenképpen egy foglalkozás, ami időszakosan természetesen borzasztóan kitölti az életemet.
Tehát ezért ez egy 0-24-es történet, nem?
Igen. A színészet abban az a nagyon jó, hogy vannak időszakok, amikor nem a saját életünket éljük, belebújunk más emberek bőrébe, és ezért ez egy nagyon megfiatalító, nagyon nagy nyitottságot és empátiát kívánó szakma, vagy belső érzés, és gyakorlatilag számomra mindig örömet okoz, mert ez maga az öröm, hogy ebben így tudok működni. Abszolút azt érzem, hogy a szeretet vagy a kommunikáció útja az emberekhez. és mindenképpen egy nagyon autonóm tevékenység, akkor is, hogyha az ember nyitott meg, meg ott van egy próba folyamatban, és szolgálja azt az előadást, de mégiscsak nagyon nagy befelé fordulást kíván, és elmélyülést, és a színházigazgatás az valóban 24 órás tevékenység, mert egyszerűen egy olyan dolog, amiben mindig változás van, mindig új impulzusok jönnek, és igazából az egy én egy közszolgálati tevékenységnek érzem. Tehát mégiscsak egy közösségért dolgozik az ember, egy közösséggel kell együtt lélegeznie, a közösség felé kell kinyitnia, és az egész kreativitást az egészért folytatod, az egész ügyet képviselen, és hát ebben azért más energiákat is meg kell mozgatni, meg más, tehát az embernek más agytakervényei dolgoznak az igazgatás alatt, mint a színészet alatt.
Az autonómiát említett az előbb, amikor a színész szakmáról beszélünk, de egy korábbi interjúban nagyon sokat hangsúlyoztad a szuverenitás fontosságát. Emlékszem, hogy a felvételre is visszacsatoltál, hogy talán volt olyan momentum, ahol nem voltál elég szuverén. Igen. Miért fontos ez? És vajon, hogyha most egy fiatal pályakezdő színész csemete elét perdülne, akkor mi az, amit mondanál neki, hogy nagyon fontos? Például a szuverenitás, az miért fontos?
Nagyon fontosnak tartom, hogy jó képzést kapjanak a fiatalok. Ebben szerintem iszonyú hiátusok vannak, tehát alapvető dolgokat, vagy más is a mechanizmus, aminek az útján mennek, mert valahogy sokkal inkább előtérbe kerül a mostani képzésbe azt, hogy ő kicsoda, ő hogyan indít, hogy, tehát pont egy kicsit a szuverenitás felől közelítik meg, illetve a másik irány az, hogy nagyon erős a rendezői rátelepedés a színész képzésben, tehát sokszor az ember azt érzi, hogy nem az a cél, hogy a gyerekekről sok minden kiderüljön, hanem hogy mi az a rendezés, vagy mi az a koncepció, ami mentén ők dolgoznak. A fiataloknál viszont az, hogy valaki szuverén, az azért nagyon fontos, mert igazán művész nem tud lenni az, aki nem szuverén, hiszen az a pontosan az a hozzáadott érték teszi nagyon izgalmassá, tehát a művészet az nem széklábgyártás, tehát nem az egyik karakter vagy figura, tehát lehetnek utak, és ebben a mesterségnek megvannak a standardjai, de igazából átlényegülni, és sajátos, és különlegessé, és expresszívvé, és megszólítóvá, csak akkor tudja tenni a színész azt az alakítást, hogyha teljesen mögé áll, és a saját maga, tehát hogyha átszűri saját magán. Tehát ezért a szuverenitás rettentő fontos. És az, hogy egyrészt meg is ismerjék magukat, tehát az nagyon fontos a kezdő, hogy megismerjék magukat, és nagyon fontos az a szabadság, amiben egyszerűen hagyják, hogy az átáramuljon, tehát kell hozzá szabadság, merészség, és gondolkodás. Tehát elsősorban a szuverenitásban a gondolkodás megtanítása, tehát ez a tanulj meg gondolkodni. És idézek a futótűző, tanulj meg írni, olvasni, számos, tanulj meg gondolkodni. Gondolat, mindig a gondolat az első.
Azt mondod, hogy nagyon sokféle színészképzés van, és azért a minőség az hát eléggé eltérő, de ez a színészképzés, ez a sokféle műhely, ugye, és most nem akartam most rátérni, de térjünk rá most az SFE ügyre. Tehát felmérhető most szerinted az, hogy az, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemre történt, hogy abban a formájában, ahogy korábban ismertük, lerombolták, megszűnt, hogy az milyen hatással volt a színészképzésre. Az, hogy sokféle színészképzés van, az szerintem ugyanazt a polarizáltságot tükrözi vissza, ami a szakmát is jellemzi.
Én úgy gondolom, hogy az nem baj, hogy sokféle színészképzés van. Az egy más kérdés, hogy a tanárok hivatástudata, jelenléte például, az rettentő fontos, hogy ők mennyire adják oda magukat, mennyire mestereik, milyen szakmaisággal rendelkeznek, milyen pedagógiai képességgel rendelkeznek. Tehát ennek is megvannak a szakmai részei. Az, hogy szétverődött egy ilyen hagyományú alma mater, az mindenkinek fáj, aki oda járt, aki ott nevelkedett, és természetesen rengeteg olyan dolog volt ott, amit nem lehet így egy csapásra újra termelni, ráadásul egy nagyon kicsi országban, hogy mondjam, hát nincs, vagy nem tudom, hogy hol van az a sok jó szakember, tehát ugye ki lett öntve a vízzel a gyerek, vagy a igen, a mosdóvízzel, vagy hogy mondják.
Igen, a fürdővízzel a gyerekhez is gyerek.
Én úgy gondolom, hogy szorult megújításra valószínűleg az SZFE működése, hogy ezt hol nem vagyok hivatott, mert nem látok annyira bele, hogy milyen folyamatok azok, amik, illetve talán belelátok, csak ez annyira mély és olyan hosszú évtizedekre visszamenő folyamat, amiben tulajdonképpen ez a viszony, és ugye ez a szakma polarizáltsága miatt ez a viszony annyira elmérgesedett, hogy már ezt ilyen erődemonstrációval kellett letolni. Másrészt pedig én azt is gondolom, hogy az SZFE egy nagyon reflektorfényben lévő intézmény. És olyan tekintetben, hogy mi magunk a szakma van reflektorfényben. Tehát mi magunk nagyon fel tudjuk hívni, nagy port kavar mindig nagyobb hangsúlyt kap, hogyha ebben a szakmában történik valami, mert ugye népszerű, ismert emberek vannak ebben a szakmában. Tehát én azt érzem, hogy az SZFE is mint sok minden azóta nem csak az SZFE-ről szólt számomra, hanem ez egy példa statuálás is volt, hogyha ez be lehet, hát hiszen látjuk a többi intézményben, a többi egyetemen is megtörténtek ezek a modellváltások, igen, mindenféle ígéretekkel, és ami én legalábbis úgy tudom, hogy egyáltalán nem teljesülne, tehát nem feltétlenül lett több pénz, nem, tehát ez nem erről szól, ez sokkal inkább a politikáról szól, mint a szakmaiságról, ugyanakkor a szakma belül megteremtődött az a kritikus helyzet, amiben tulajdonképpen ilyen erővel fel lehetett lépni, aminek aztán szerintem visszahatása van, mint ahogy sok mindennek van visszahatása abban. Hát tulajdonképpen most talán már ugye a Pride-on volt rengeteg ember, de annyi ember, mint ami az SZFE-ért ott kivonult egészen a Szabadsághídtól, az rengeteg ember volt, és mi történt? Semmi nem történt. Tehát gyakorlatilag fel lehetett mutatni azt, hogy semmi nem történik, és minden szépen lassan tulajdonképpen kifárad, elfárad, és ennek az erődemonstrációnak a szélsőségébe felemésztődik, mint ahogy annyi minden más is felemésztődik. Tehát itt társadalmi szinten az üzenete nekem az, hogy rettentő kiégést is okoz, és tehát ezt legalább olyan fontosnak éreztem, mint az, hogy magával az intézménnyel mi történt. Aztán azt az ember látja nyilván, hogy a mostani SZFE-n is vannak olyan osztályok, akik jó képzést kapnak, és fontos dolgot visznek végig, de igazából most az új dolgokra járok egyébként vizsgákra, és azt gondolom, hogy hosszú távon biztos, hogy az ott végző és oda jelentkező gyerekeknek is meg kell adni azt az esélyt, hogy bekerüljenek jó műhelyekbe, és valahogy nem is hiszek, soha nem is hittem az elkallódott tehetségekben, tehát én úgy gondolom, hogy a tehetség az megmutatja magát, és kiköveteli a figyelmet és a helyzetet. Az már egy más kérdés, hogy milyen hatalmas a képzés, és akkor ide belesorolnám már Marosvásárhelyt, meg hát ugye természetesen Kaposvárt, hogy ennyi fiatalt a pályára beemelni, ezt én felelőtlenségnek tartom, mert nem fognak minőségi munkához jutni, nagyon esetleg évekig egy jövő. Tehát, hogy magában ezekben az állami képzésekben szerintem jobb lenne, hogyha hamarabb kipörögne az, aki valamiért nem nem alkalmas a pályára.
Így viszont már végzett színészként pörög ki, nem?
Hát végzett színészként pörög ki, ha kipörög, illetve bekerülnek ugye ezek az emberek olyan helyzetekbe, ami szerintem tovább higítja a szakmának a minőségét. Szóval ez egy bonyolult dolog. Ennek mind egy alapvető oka a fejkvóta. Hogy a művészeti intézményekben is fejkvóta rendszer van, tehát értsük azt, hogy állami támogatást kapnak az intézmények, és valahogy ezt én nem tartom összeférhetőnek.
Amikor te végeztél, akkor mi volt ez a szakmai út? Ki volt ez a példakép például, aki tudnál említeni? Ugye beszéltünk autonomiáról, szuverenitásról, tehát azt mondtad, hogy igen, őt szeretnék legalább úgy játszani, vagy olyan sikeres lenni, mint ő, vagy azokat a szerepeket eljátszani úgy, ahogy kit tudnál említeni?
Nem nagyon tudok kiemelni egy embert. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon nagy színészeket láthattam játszani, és nagyon nagy színészeket láthattam nagyon közelről próbálni. Ugye az első években a Víg Színházban, tehát Rutka Éva, Darvas Iván, és akkor még csak itt sorolhatnám a nagyokat, és aztán utána pedig a Nemzeti Színházban Sinkovics Imre, Kálai, Agárdi Gábor, tehát ők közvetlen partnereim voltak, és vagy a nők közül Béres Ilona, Vas Éva, Hámori Ildikó, tehát én mindenkitől akartam tanulni, és igazából ez a mai napig vezérelvem, vagy a működésemnek része, hogy azt gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni, akár abból is, hogy így nem. Tehát az embernek a nyitottságát nagyon, azt hiszem, a nyitottság megőrzése az egyetlen út abba, hogy az ember egyrészt a fiatalságát is megőrizhesse, az elfogadó képességét megőrizhesse, és ez a fejlődés útja. Nincs más út, csak a nyitottság. Amikor én eldöntöm, hogy én valamit már úgy tudok, hogy már nekem abban nem kell inputot kapnom, és bezárom magam, akkor az a vég. Akkor ott igen. Hát ugye nem is unalmas, de akkor az ember már önmagát ismétli. És természetesen ismételjük önmagunkat, hiszen azt tudnunk kell azért egy idő után, ahogy egy nő tudnia kell, hogy mi az ő nőiességének a legjobb megnyilvánulása, amiben érzi jól magát. Egy művésznek is vannak korszakai, abban tudja, hogy ő most hol tart. De igazából ez az előadó művészet, most ez egy érdekes szó, ez az előadó művészet, de mégis azt mondanám, hogy aki föláll egy színpadra, és nézi akár egy ember is, abban te soha nem lehetsz biztos, hogy abban az egy emberben, hogy rezonál az, amit te csinálsz. És ebben van ennek a csodálatossága, hogy az mindig más, minden este mindig más, és ha én azt a nyitottságot elveszítem, hogy beengedjem ezeket az érzéseket, ha csak, tehát sokszor van az, hogy egymásra nézünk, vagy kérdezik, hogy ezek itt vannak, most reagál, most mi van? És aztán a végén, ez Szombati Gyula szoktam mondani, ez a bamba tapsos közönség, hogy tetszett neki, csak az este, az a közönség, az egy kicsit tompább volt, másképp az egy rezonál. Kicsit introvertáltabb volt, a másik este másképp van, és hát ezek mindig nagy kívások, hogy az ember akkor most mire üljön rá? Arra a hullámra üljön rá, amit tőlük kap, vagy hát nyilván azért mész azon, aminek standarden ott kell lenni, ez fantasztikusan csodálatos.
Egy interjúban szóba került az, nem feltétlenül te mondtad magadról, talán valaki mondta rólad, hogy nem vagy türelmes. A fiatalokkal, mint színész, hogyha összekerültök egy darabban, te türelmes vagy? Vagy a csetléseik, botlásaik idegesítenek, vagy inkább magadra ismersz, a régi önmagadra?
Én most már azt mondanám, hogy nem mondanám magamról, hogy nem vagyok türelmes. Szerintem talán az a dolog, amiben én nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Így a logisztikai dolgokban, vagy az operatív dolgokban is nyilván nagyon nagy tanítómesterem ebben az igazgatás, hiszen a türelem az...
Kénytelen voltam,
igen. Igen, tehát a türelem az nagyon fontos ebben a tekintetben. A fiatalokra, én nagyon kíváncsi vagyok a fiatalokra.
Az, hogy taníts, az nem jutott az eszedbe?
Az, hogy tanítsak, tehát hosszú távon mondjuk felelősséget vállaljak egy osztály fejlődéséért, az nem jutott eszembe. Egyrészt be is kúszott azon a ponton az igazgatás, és én ezt nem gondolom, hogy az embernek ennyi egy fenékkel ennyi lovat meg kell ülni. Nagyon érdekel az, hogy érdekelne, hogy elmondjam. A játékmesterség az nagyon érdekelt. Tehát azt, hogy van egy alkotói folyamat, amiben egy rendező dolgozik, és hogy hogyan lehet azt hozzátenni az ő koncepciójának értelmezésében, azt, hogy az a színész, akinek mondjuk még nincs meg az az eszköztára, gátlásosabb, adott esetben vannak nem értések, hogy abban hogyan lehet azt megsegíteni. Ez nálunk nem divat, de én nagyon sokszor hasznosnak érezném. Ugye igazgatóként is ott ülök, és van egy ilyen tehetetlenségi nyomatéka annak, hogy nem fogok bele dumálni a rendező dolgába, de nagyon sokszor adok visszajelzést, hogy vagy volt olyan, akivel azt mondtam, hogy figyelj, most ez a két nagy feladat van ennek a két színésznek. És ugye például jön egy vendégrendező, ő neki minden vicc úgy, tehát nem ismeri az embereket. Én viszont látom, hogy ő megint ugyanazon a vágányon megy, ugyanazok, vagy miben kellene felszabadulni, és akkor ilyenkor próbálok visszajelzést adni, aztán nyilván el kell engedni ezt a folyamatot, tehát ez az ő dolga. És hát ez nem csak fiataloknál van, hanem az idősebb tapasztalt, vagy már befutott és sikeres kollégáknál is, hogy én azt gondolom, hogy a színészetben mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan tudunk megújulni. És nagyon sokszor látom azt, hogy szóban megfogalmazódik, tehát verbalizáljuk azt, hogy én újat akarok, de aztán addig-addig helyezkedik valami, hogy mégiscsak, mégsem. És ezt nem feltétlenül érzi belülről valaki, vagy nem feltétlenül látja belülről valaki.
Színművészből, a társulatunk belülről lettél igazgató. Ugyanúgy, ahogy még nem színészem, rendezőként Székely Kriszta most majd kezdi a Katona József Színházban. Ő volt egyébként még a pályázat kihirdetése előtt itt nálunk, szintén itt a podcastban beszélgettünk erről. Meg tudod-e fogalmazni, vagy emlékszel arra a pillanatra, amikor úgy döntöttél legelőször, hogy megpróbálom ezt az igazgatást, és van-e olyan színész szakmai hiányérzeted, ami az igazgatás miatt úszott el, akár szerep, akár feladat, egész egyszerűen azért, mert rájöttél arra, hogy már nincs erre idő, nincs erre energiád, és most azt mondod, hogy hát azért ezt megpróbáltam volna.
Igen, emlékszem arra a pillanatra, amikor ez megfogalmazódott. Egyébként ez egy baráti beszélgetés kapcsán, és nem az én gondolatom volt először, hanem a Peremartoni Kriszta barátnőm mondta, hogy Adélka, meg kéne neked pályázni a Radnóti Színházat, és akkor mondtam, hogy hát Krisztike, te hülye vagy, hát ez nem gondolom én ezt. De valahogy annyira beletette abból hát a fülembe, hogy ugye akkor az ember így átkapcsolt, és akkor elkezdtél ilyen szemmel, ilyen füllel, ilyen érzékekkel gondolni, vagy figyelni, vagy így kinyitotta magát az ember, és voltak éppen ez volt az a pillanat, amikor talán ez így, ha nem is akkor még megfogant, de valahogy elindított ezen az úton, hogy volt-e, igen, jár lemondással, ez kétségtelen. Sok lemondással jár, akkor is, hogyha én játszom, és ott vagyok a Radnóti Színházban. Most pont egyébként az utóbbi pár évben igazából, illetve hát mindig azokat a szerepeket játszottam el, amiket én karakteremmel, személyiségemmel nekem. Tehát nagyon-nagyon nem aszerint ment a darab választás, hogy természetesen benne be voltak nagyon nagy örömök, és vannak is, és lesznek is. Most az elmúlt két év volt az, amikor talán azt éreztem. Tehát ugye az Oidipus volt, ami egy nagy szerep, és aztán lett bennem egy picit éhség erre, hogy egy ilyen befelé forduló, vagy valami olyat csináljak, ami színészként is nagyobb ívet ad.
Azt mondtad egy interjúban, hogy most a harmadik pályázat előtt egy kicsit hosszabban elgondolkodtál azon, hogy pályázz-e, vagy hogy hogyan ad be ezt a pályázatot. Mi volt ennek a hosszabb gondolkodásnak az oka? Tehát mit mérlegeltél jobban, mint mondjuk az előző két pályázat során?
Hát az első pályázati ciklusban erről már sokat beszéltem, hogy nyilván volt egy ilyen szerelemféltés, volt egy hatalmas kíváncsiság, úgy éreztem, hogy így nagyon jó lesz, izgalmas lesz az egészre hatással lenni, szóval, és ezek meg is történtek, és az első 5 év az egy, azt hiszem, hogy egy nagyon látványos és fordulatot jelentett a Radnóti Színház életébe. A második 5 évben, tehát 5 év az azért egy rövid intervallum, tehát ezt sikerült kiteljesíteni, és most azon túl, hogy megvan bennem ugyanaz a kíváncsiság, nagyon szeretem ezt a kreatív munkát, nyilván megéreztem jobban, miután én is már hát 60 fölött vagyok, azt, hogy az tehát hogy mérlegelnem kellett az energiáimnak a beosztását, illetve azt hiszem, hogy ebben a korban az ember nem azon gondolkodik el, hogy akar-e tovább vezető lenni, vagy hanem hogy mit akar kezdeni az életével. Hogy ugye, ami még hátra van, remélem, hogy az még egy nagyon sok idő, hogy azt ő milyen módon szeretné élni, hogy jobban befelé, jobban a saját szuverén mikrokörnyezetében akar kiteljesedni, illetve, hogy mint művészember jobban az egyéni karrierjét építgeti, vagy pedig folytatja ezt a közért való gondolkodás, és ezt a közszolgálatot. Tehát a minden velejárójával. Tehát voltak éppen ez inkább egy, hogy jól értsd, egyfajta spirituális megállás volt, mert valahogy az embernek ezt kell végig gondolnia, hogy ebben mennyi van még, ami egészséges, ami jó, és ezért ez egy hosszabb folyamat volt. De aztán a végeredmény az lett, és volt egy kicsi idő, amikor úgy tényleg nagyon hátrébb tudtam lépni.
Felmerült akár egy pillanatig is, hogy nem pályázom?
Felmerült, igen. Sőt, felmerült az is, hogy tehát azt is fölépítettem, hogy akkor ha én nem pályázom, akkor mit fogok, hogyan fogok helyette. És aztán furcsa módon, mert ugye valahogy azért az én arcom, az én egyéni brandem az most nagyon összeforrott a Radnóti Színházzal, te is így kezdted a beszélgetés előtt, hogy beszélgessünk egy kicsit a színészetről, mert hogy mindenki az igazgatásról kérdez, mindenki arról kérdez, hogy milyen női vezetőnek lenni, és tatatatatata, és holott én nagyon szeretek, és nagyon azt gondolom, hogy árnyaltan tudok beszélni arról, hogy és jó nekem ezt közölni a nézővel a színpadon kívül is, hogy milyen folyamat az, hogy mindent keresztül egy színész egy szerepalkotásban, és voltak éppen ez az, ami az egész életembe érdekelni fog. Tehát ezeket mind így mérlegre kellett tenni, de valahogy azt gondoltam, hogy igen, van bennem alkotói készség, e tekintetben vannak olyan dolgok, amiket azt érzem, hogy én tudnék úgy beemelni a Radnóti életébe még, és olyan teret adni a változást a változatlanban, amiben azok a standardek, amit a Radnóti képvisel, azok megmaradnak, és azokat én biztonságban látom, az én kezemben, nem a magam szempontjából, hanem a radnótiság, a radnóti szellemisége tekintetében, és hogy ebben hogy lehet megújulni, és nyitni, és azt éreztem, hogy igen, ezt még meg kell tenni, ezt még meg kell csinálni. Tehát, hogy ami nem csak erre az 5 évre szól, hanem az 5 év utánra is szól.
Feladatod neked 15 év igazgatás, vagy 15 év plusz, majd meglátjuk, hogy utána még hogy döntesz, kinevelni az utódodat?
Azt én nem tudom, hogy én eldönthetem-e bárkinek az életéről az, hogy majd te fogod csinálni a Radnótit. Szerintem a lehetőségeket kell megteremteni, és nagyon nyitva kell lenni a tehetség felé. És a tehetségnek kell teret adni. Én egyáltalán tenetesen fontos kérdésnek érzem a generációk kérdését. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tehetségek megkapják a lehetőséget. Ugye nagyon nagy a a visszaszorulás, a független szféra helyzete, hiszen nagyon sok alkotó a független szférában veti meg a lábát, ott kezd el kísérletezni a kicsiből a nagy felé, halad a kisebb felelősségvállalásból a nagy felé. Egyébként is nagyon ilyen értelemben a piac is nagyon szélesedett, de hát ezt még nagyon sok mindent kell ahhoz tanulni a fiataloknak, hogy egy olyan, ugye mi azt szoktuk használni, azt a kifejezést, hogy kőszínház. Nem tudom, hogy ez a laikus hallgatónak mit mond, hogy kőszínház, tehát ez olyan, mint egy vállalat, egy intézmény, ami állami adófizetői pénzből gazdálkodik, ezt a támogatását arra kapja non-profit szervezetként, hogy igazából elköltse, közszolgálati tevékenységet végez, nem emelheti az árait egekben, nekünk dolgunk az, hogy a diáktól a pedagógusig a kisebb keresetű ember is meg tudja venni azt a jegyet, természetesen van differenciálás ebben, de ezeket nekünk figyelembe kell venni, illetve a Radnóti Színház, mint az ország egyik vezető művészszínháza, tehát ez a profil nem változik, abban nekünk kötelességünk az edukáció, az érzékenység, én úgy gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalás, úgyhogy nagyon sok tevékenység van, amiben kell beemelni a fiatalokat, akik természetesen egy fiatalnak az a dolga, hogy ő meg akarja valósítani azt, amit ő elképzelt. De közben ilyen intézményes keretekben mindenre gondolni kell. Arra, hogy megtartsuk a 70 éves közönségünket is, akik még mondjuk a Bálint Andris féle érában a törzs közönségét képezték a Radnótinak, azt a törzs közönséget, aki egy talán jobban fizető 40-50-es, és megszólítsuk a fiatalokat. Na most ez egy nagyon nagy kihívás, és a világunk nem változott, az elmúlt 10 évben annyit változott, mint előtte sem, tehát egy iszonyatos folyamatos változásban vagyunk, tehát...
A színháznak feladata, hogy erre a nagyon pörgő világra reflektáljon?
Ez is egy érdekes kérdés, hogy menjünk ezzel a nagyon pörgő világgal, vagy pedig mi mégiscsak tartsuk meg azt, hogy egy picit állj meg, egy picit gondolkozz el, egy picit legyél együtt, egy picit adjál magadnak időt arra, hogy mélyebbre menjenek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy egy művészszínháznak ez dolga, és ebben például nagyon sokféle lehetőség van. Van olyan lehetőség, amikor nagyon kiszolgálod azt, hogy például a fiatalokat úgy próbálod behozni, hogy az ő eszközhasználatuk, ugye rengeteg a kamerahasználat, a vetítés, a pörgés, sok előadásban, és ezek nagyon népszerűek is a fiatalok körében, vagy pedig hol találod meg azt a mesdjét, amikor őt úgy nyitott ki, hogy éppen meg tud állni. Egyébként van ilyen tendencia most már a fiatalok körében, hogy álljunk meg, hogy lejövök a social médiáról, hogy nem pörgetem állandóan magamat, de hát ugye nekünk azért széles rétegeket kell megszólítani, akkor is, hogyha Radnóti pici, tehát nincs olyan megtöltési kényszerem, mint a nagy színházaknak.
Amikor összeállítjátok a repertoárt, tehát például a jövő évadot, akkor ezt a sok szempontot, amit elmondtál, nyilván figyelembe kell venni. Tehát aki hallgatja ezt a beszélgetést, ugye most augusztus 5-e van, nem tudom, mikor lesz az évadnyitás. Már nyilván elkezdtek készülni az augusztus, gondolom második felel már a próbákról szól. Milyen új darabokkal fog találkozni? Van-e publikus, amit el lehetne mondani most?
Publikus, hiszen már az évad végén bejelentettük az évadunkat. A legnagyobb változás az lesz, hogy ahogy eddig is nagyon szerettük az együttműködéseket, együttműködésbe kezdünk az 5-10 művelődési házzal, ami a 5-ös utcában van, a 6. kerületben. mint egy új helyszínt fogjuk bevezetni, és itt két fiatal rendező rendez a két helyszínükön, van egy stúdiótér, és van lenne egy nagyszínpadi tér, Magosi Júli fogja rendezni Berman Hűtlenekjét a stúdiótérben, és Regő Simon pedig egy keleti blokk címen egy új kortárs darabot írnak, ami a diszkóbaleseteknek és ezeknek a tragédiáknak a inspirációja nyomán készül. Mind a ketten nagyon tehetséges és már több előadást létrehozott alkotók. Úgyhogy én nagyon örülök, és ez cél volt, hogy ilyen módon kísérleti terepet biztosítsunk, és valahogy így fúzionáljon is a Radnóti Társulata a fiatalokkal. Ez nagyon fontosnak tartom. Ugye ezt mindig szerettük volna, annak idején volt a Tesla laborunk, amit aztán így a
COVID.
Hát a COVID után még visszaélett, és működött aztán a gazdasági válság, és azt mi így piaci alapon béreltük, de aztán ez már utána nem engedhette meg a Radnóti magának, hogy ilyen mértékben az új helyszínbe fektesse azt vagy abból a támogatásból, ami nem lett nagyobb, úgyhogy ezt el kellett engednünk, de így azt gondolom, hogy két intézmény esetében ez egy nagyon gyümölcsöző és jó együttműködés tud lenni, amiben nyilván mindenki nyer, tehát én az Ötvös Tíz nevében nyilván nem akarok beszélni, de ő nekik is nagyon fontos, hogy nyissanak a fiatalok felé, hogy új közönségréteget szólítsanak meg, és hát ott van egy infrastruktúra, amit nem nekünk kell létrehozni, és nekünk is megvan az infrastruktúránk, amit meg nem nekik kell létrehozni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz. Az évad második bemutatója, ezzel párhuzamosan a Nagy Színházba Fehér Balázs Benő fogja rendezni Lucy Kirkwood Gyerekek című darabját. Egyébként olyan érdekes, hogy valahogy úgy alakul az évad, hogy ez a, ami hangsúlyoztam, hogy milyen fontos nekem ez a generációs kérdés, és a fiataloknak az energiáinak a bevonása, illetve hogy mi a mi felelősségünk. Ugye hát minden múltbeli tevékenységünk meghatározza azt, amiben most élünk, vagy a jelen valóságát. És azt hiszem, hogy ezzel azért van szembesülés, hogy amit mi most építettünk, az a gyerekeinknek mennyire jó, mennyire lesz jó, ők azokkal mit kezdenek, az ő jövőképük hogy alakul, az ő egészségük hogy alakul, az ő családhoz való kötődésük, a hazához való kötődésük, hogy alakul. Szóval ez szerintem rettentően fontos. Úgyhogy ez a darab, ez nagyon erősen szól erről. És a következő is, Szikszai Rémusz, aki ugye nagyon több nagy sikerű előadásunk rendezője, a Pintér Béla Paraszt Operáját fogja rendezni, ami egy nagyon izgalmas vállalkozás lesz, hiszen ugye egy zenés darab, szintén több generáció szólít meg, és hát ugye ott is a felmenőknek az ős bűne, az nagyon, nagyon meghatározó. Utána párhuzamosan fog próbálni Valló Péter a Nagy Színházban Csehov Manúja, ami nem jelen pillanatban még talán munkacímként az Erdő Szelleme címen fut, ami a Ványa bácsinak egyébként az előzménye, a Manú, amit még Csehov komédiának írt meg, és hát valahogy úgy éreztük, hogy Péter ezzel a nagyszabású realista darabbal egy nagyon, nagyon, nagyon fontosat tud adni újra a társulatnak, és ezzel párhuzamosan fog próbálni a Regő Simon az Ötvös Tízbe, a keleti blokkba, ahol az ő csapata és a mi színészeink keverednek, ugye itt is szintén ez abszolút a fiatalokról szóló és megszólító darab, és aztán Nagy Péter István rendezi az Angyalok Amerikában második részét, a Perestroikát.
Társadalmi felelősségvállalás meg radnótiság, ez neked nagyon fontos, de már az igazgatás előtt is kiálltál számos olyan ügyben, amit fontosnak tartasz. Mi az, ami igazán megmozgatja a Radnótit? Tehát mi az, amikor azt mondod, hogy emellé most oda kell állni? Akár az SZFE ügyében az egy szakmai történet volt, de számos olyan történet van, ami, ami közügybe, amikor segítettetek az adók 1%-át ugye olyan szervezetekhez irányítani, csatornázni, amelyeknek a küldetését fontosnak tartjátok. Tehát mérlegelnetek kell nyilván, te milyen szempontok alapján mérlegelsz, illetve te döntesz erről egyedül, vagy van egy szakmai stábod, amikor átbeszéled, hogy most kit kéne, mit kéne támogatni?
Hát sajnos ugye a téma az utcán hever, mert annyira elhanyagolt és olyan kezeletlenek a civil szféra problémái, az emberek problémái. És tulajdonképpen bárhova nézel, azt látod, hogy segítségre van szükség. És egyrészt az előadásainkkal vagy a repertoárral ugye ezt megtesszük, és akkor vannak ezek a különböző társadalmi felelősségvállalásos ügyek, amivel pedig megpróbáljuk kihangosítani ezeket a helyzeteket. Egyfelől kihangosítjuk, tehát figyelemfelkeltő, másrészt szerintem nagyon fontos, hogy a szolidaritást erősítsük az emberekben, hiszen mégiscsak mi valahogy előjárunk, és kicsit sokszor ki kell nyitni a figyelmet, vagy a szempontrendszert megláttatni dolgokat.
Kevésbé szolidálisak az emberek, szerinted? Hát, amikor az elmúlt 10-15 évet nézed, akkor ez hogyan változott? A saját problémáik miatt talán beszűkültebben látják azt, hogy segíteni kéne másoknak? Vagy könnyű megmozdítani őket?
Én szerintem az emberekben alapvetően van szolidaritás. De amiről az előbb beszéltem, hogy rettenetes nagy a kiégés és a pásultság, és például pont a fiatalok körében is az ember megtapasztalja azt, hogy nem, tehát nem, mert nem akarják rosszul érezni magukat. Tehát hogy annyira árad a... ez egy darab cím, csak most... Tehát annyira árad a gazság, bocsánat, a benne. Tehát ebben az aurában élünk. És tényleg az ember sokszor hallja, hogy nem egyrészt sok mondjuk azért mennek el, vagy elvándorlás van, mert jobb egzisztenciát, nagyobb tudást tudnak szerezni, tehát az edukáció is mindegy, tehát ez sokféle. De egyszerűen azért, mert nem érzik jól magukat a bőrükbe, és nem akarják. És ez szerintem igenis egy fontos szempont. Tehát a mentális egészség az egy rettentő fontos szempont. Tehát, és ebben úgy érzem, hogy mi tudunk segíteni. A másik pedig az, hogy a színház az egy közösségi tér. Tehát abban a pillanatban bejön oda egy közönség, egy ember, ki akárhány, avval én közösséget alkotok. Ő elmegy, mesél róla. Vagy nem egyedül, tehát ez mind egy háló, mind tovább épül. És az internet miatt, egyszerűen a hálók épülése miatt, az is egy új tér. A Radnóti nagyon pici, tehát nekünk sokkal kevesebb lehetőségünk van, nem csak a terünk miatt, hogy kisebb a közönségünk, hanem amiatt is például, hogy kevesebben vagyunk. Tehát velem együtt 16 színész lesz jövőre, és egész egyszerűen ezek a platformok, ezek megnövelik a mi erőnket, és ez fontos, mert azáltal azok az emberek, akik hozzánk járnak, vagy még nem járnak hozzánk, meg vannak szólítva, és úgy érzik, hogy mi egy közösséget, egy család vagyunk. Én úgy érzem, hogy pontosan azért, mert a világ annyira tényleg globális, nincs is rálátásunk sok folyamatra, rengeteg az árhíra, nem fogjuk föl, hogy igazából mi van a dolgok mélyén. Ezért borzasztóan fontosak azok a pontok, ahol rezonálni tudunk egymásra, ahol közösen tudunk gondolkodni, ahol azt érezzük, hogy most megfogtuk egymás kezét. Tehát ebben a szerte futott világban azért ez mégiscsak nagyon fontos. Úgyhogy én szerintem ez nagyon szépen épül, és ebben igazából nincsen változás, hanem csak előrefele menekülünk, most ez is egy ilyen prajdi elszólás, de tényleg ebbe csak előre lehet menekülni, és ezek szerintem mind pozitív megerősítések, és ebben nagyon természetesen benne vannak nagyon szép sikerek, vagy ez a brandet is építi, és ezt lehet tudni a Radnótiról, hogy ezek az akcióink, ami a tanárok felé az utolsó osztálykirándulás, ahol nem tudom, 300-ezer megnézése volt a Facebookon, és vagy a, nem tudom már melyiken, és 150 000 a másikon, és a különböző jótékonysági akcióink, vagy a 14 ügyünk, amiben a színészeink egy-egy fontos társadalmi ügyet vállaltak föl, az enyém az akadálymentesség volt, de volt a lakhatás, a családunk belüli erőszaka, az oktatás ügye, a mentális egészség, az internetfüggőség, és az fantasztikus volt, hogy ahogy a kiállításon megszólaltak fiatalok, és azt mondják, hogy tulajdonképpen ők így néznek körbe, és én mindegyikkel tudok menni, és mindegyikben érintve is vagyok, vagy ha én nem, akkor a családtagom van érintve. És akkor ezt már lehet tovább gondolni, úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sok táratvezetést csinálok, ami számomra is nagyon, nagyon élvezetes, meg ugye mindig kapok visszajelzéseket, hogy én tényleg csak azt tudom ajánlani, hogy az embereknek legyenek ügyei. Azért, mert az felemel, mert egyszerűen jó kapcsolódni, jó rezonálni, jó segítséget adni, jó érzés. És hát mindenkinek jó. Tehát az a jó, amikor mindenkinek jó.
Mikor és mivel láthatnak legközelebb színpadon? Mikor Kovács Adél színművészt láthatják?
Hát láthatnak az összes számomra kedves darabban, tehát megy továbbra is a Futótűz, ebből szoktam idézni ezt, hogy mondani kell a dolgokat, meg hogy mennyire vagyunk. Szóval ez változatlanul az egyik kedves, vagy a legkedvesebb szerepem, pontosan azért, mert annyira nagy és erős a szavak mögötti mögéállás vagy tud lenni, és az kell, hogy mondjam, sajnos estéről estére változik, vagy új impulzusokat kap, hiszen hát az utóbbi években meg aztán végképp nem arra fele változik a világ, szóval azért elég nehéz volt fölmenni az ukrán háború kitörése, meg a hírek után a színpadra, és akkor ezt, hogy hogyan zsilipeled magadba azt a civil fájdalmat, vagy érzetet, és hogyan adod át a színésznőként. Az Oidipus, a Három tél című darab, most a legújabb a Hullámtörés, tehát ezek mind műsoron maradtak, illetve fogok próbálni a gyerekekben Tóth Ildikóval és László Zsolttal. Ez egy három szereplős darab, és a Parasztoperában meg az Anyát fogom. Úgyhogy most két dolgot is fogok próbálni, és mind a kettő csodálatos, úgyhogy nagyon várom.
Izgalmas lesz, hát sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.